kétféle sejttípust használtak, az egyik az embrionális őssejt, a másik pedig az úgynevezett trofoblaszt. Most ezt tudni kell, hogy a megtermékenyített petesejt az egy darab sejt, és elkezd osztódni. És néhány napon belül kialakul az úgynevezett blastocista, ez áll ebből a két sejttípusból. Ennek azért van jelentőségenek a blastocistának, ez egy ilyen gömb alakú sejt konglomerátum, mert ez ágyazódik be a mélybe, és ennek a beágyazódása szükséges ahhoz, hogy meginduljon a terhesség, tehát hogy a terhesség létrejön. Hogyha ez nem ágyazódik be, akkor a anya immunrendszer az elpusztítja, vagy felszívódik ez a sejt konglomerátum. Ez hogyan történik, ez a beágyazódás? Ez a kétféle sejttípus, ami ebbe a blastocistában van, ez hogyan kommunikál egymással, igazából eddig nem nagyon értették. Tehát ez egy nagyon homályos terület volt, ugyanis ez egy nagyon pici valami. Későbbiekben már jobban tudják, hogy hogyan differenciálnak, hogyan alakulnak a sejtek, de ebben a fázisban ez nem nagyon volt ismert. Mesterségesen ezt a sejt konglomerátumot, ezt a blastocistát nem is tudták létrehozni. És tulajdonképpen ezt a feladatot oldották meg, tehát igazából nem egy olyan klasszikus embriót állítottak elő, hanem ezt a kis blastocistát.
Tehát hogyan állították elő ezt az igen kezdetleges embriót, a blastocistát?
Hát ezt a kétféle sejttípust, tehát az embrionális őssejteket és a trofoblasztokat, ezeket tudták eddig is külön-külön tenyészteni. És kifejlesztettek egy olyan médiumot, olyan tápanyagot, amelybe, hogyha ezt a két sejtet, sejtfélét összehozták, akkor talán meglepő módon számukra is, de önmagától ezek a sejtek kialakították ezt a blastocistát. Tehát ezt a gömb alakú formátumot, ami ráadásul működőképes is volt már azon a szinten, hogyha beültették egy álvemhes egérben, természetesen mindezeket egyébként egérsejteken csinálták. Tehát hogyha ezt beültették egy álvemhes egérben, akkor az beágyazódott, megfogant és elkezdett osztódni. Azt még persze hozzá kell tenni, hogy ez azért nem volt 100%-ig tökéletes, mert élő egér nem alakult ki belőle, mert a belső embriós sejtek azok nem működtek megfelelően, de a külső réteg az úgy látszik jól működött. Tehát igazából ez volt a nagy áttörés, hogy egy ilyen beágyazódni képes blastocistát képesek voltak létrehozni.
Ezt a blastocistát nem nevezhetjük tehát embriónak, ha jól értem. Mert ugye ebből később nem is tud egy egér kifejlődni.
Hát ebből, amit ők most létrehoztak, nem tud egér kifejlődni. Úgynevezett modellembriónak talán lehet nevezni, ők annak nevezték. Egyébként nem is blastocistának nevezték őket, hanem blastoidnak, ami azt jelenti, hogy hasonlít a blastocistához. Tehát igazából ez egy nagyon alapkutatás jellegű dolog volt, de hát mindesetre sikerült egy olyan áttörést elérniük, hogy kezdjük megérteni, hogy hogyan történik a terhesség első része, az első pár nap, ami hát nagyjából azt tudták, hogy elkezd osztodni a megtermékenyített petesejt, és aztán milyen formátumok alakulnak ki. De az, hogy például hogyan kommunikálnak egymással ezek a sejtek, tehát hogyan tudja, mikor már néhány sejtes állapotban van az egyik sejt, hogy mivé kell alakulni a másik, meg egy másik sejté, illetve hát például, amikor ez a blastocista kialakul, akkor is valahogy ennek a két sejtípusnak kommunikálni kell egymással, tehát valamilyen jelet kell közvetíteni egymás között, hogy hogyan viselkedjen. És hát ez volt a másik, amit egyébként itt kiderítettek, hogy kiderült, hogy a belső sejtek, tehát az embrionális őssejtek, tehát amiből a majd a élő állat kialakult, azok utasítják a külső sejteket, hogy mit csináljanak, tehát magára beágyazáshoz szükséges folyamatokat hogyan hajtsák végre.
Egérkísérletekben alakították ki ezeket a blastoidokat, ez az embrióhoz hasonló kis sejtcsoportot, de embereknél is ugyanúgy működik-e ez a folyamat?
Igen, nagy valószínűséggel a fejlődés biológia azért már egy viszonylag fejlett tudomány, és tisztázta, hogy hogyan alakul ki, vagy nagyjából tisztázta, nyilván még nem 100%-osan, hogy az egyes sejtcsoportokból hogyan, milyen jelek, milyen szignálok hatására alakul ki a teljes élőlény. Az is kiderült ezekben a kutatásokban, hogy ez a folyamat nagyon konzervált. A különböző állatokban nagyon hasonló, gyakorlatilag ugyanazok a molekulák vesznek részt, egy meglepő módon még egy gyümölcs, légy és egy ember esetében is, tehát ugyanolyan szignál molekulák vesznek részt. Tehát feltehetőleg ezek nagyon hasonló folyamatok, például ember és egér között is. Valószínűleg nagyon-nagyon hasonló mechanizmusok mennek végre, nem csak makromolekulárisan, tehát nem csak, hogy beágyazódnak, hanem molekuláris szinten is, tehát, hogy ez ugyanazok a transzkripciós faktorok vesznek részt.
Tehát mi volt a céljuk a kutatóknak? Egyrészt, hogy ennek a beágyazódási folyamatnak a részleteit megismerjék, vagy ezeket a blastoidokat később tudják majd valamilyen vizsgálatokra is használni, tehát nagy mennyiségben előállítani, és tudományos kísérleteket lehet ezen majd végezni?
Így van, tehát ez volt a fő céljuk, hogy hát nagyon sok terhesség azon bukik el, hogy ez a blastocista nem tud beágyazódni. Hát mint tudjuk, manapság egyre több mesterséges megtermékenyítés történik, amelynek nagyon magas százaléka sikertelen, és a legtöbb esetben nem tudják az okát, tehát nem tudják, hogy miért nem ágyazódik be. Itt például már sikerült olyan jelátszítő molekulákat azonosítani, amelyek szükségesek beágyazáshoz. És hát nyilván ezek még csak az első lépések voltak, hogy most már sikerült egy ilyen blastoidot előállítani, és hát feltehetőleg ez tökéletesedni fog, tehát egyre jobb és jobban hasonló ilyen sejt konglomerátumot sikerül előállítani, és egyre több minden kiderül, hogy milyen fontos dolgok, amelyeket esetleg kívülről hozzá lehet adni ehhez az egész történéshez, amelyek elősegíthetik ennek a beágyazását, és megnövelik a beágyazódásnak a valószínűségét, tehát sokkal több sikeres, mondjam, beültetés történhet. Közben párhuzamosan egy másik kutatócsoport egy nagyon hasonló vizsgálatot végzett, szintén egér sejtekből. Ott egér úgynevezett pluripotens őssejtekből sikerült ugyanúgy blastocistát előállítaniuk. Ezek a különböző differenciálódási potenciált jelzik, ez a pluripotens, meg totipotens, meg multipotens jelzők. A embriós őssejtek az úgynevezett totipotensek, tehát azok mindenfelé tudnak alakulni. Pluripotensek azok nem tudnak már trofoblasttá alakulni, de még élő sejtekké, igen, tehát ami később, hogy mondjam, élő sejt lesz azokká, vagy szervekké azokká tudnak.
Igen, erről már korábban is beszélgettünk, hogy az embrió, illetve ez a blastocita, blastoid mennyiben azonosítható, vagy nem. Milyen etikai problémákat vet fel esetleg egy ilyen kísérlet, vagy éppen ezeket tudja kikerülni akkor, hogyha ilyen őssejtekből előállított blastoidokkal kísérletezik, sem mint embriókkal?
Igen, hát az őssejt kutatásnak az volt az első fő gátja, hogy korábban csak megtermékenyített petesejt, illetve hát ilyen blastocista állapotból tudtak kinyerni ilyen totipotens őssejteket, tehát amit legtöbbször elvetélt magzatokból nyertek ki, tehát olyan nem sikerült terhességből, vagy olyan megtermékenyített petesejből, amit szaporítottak, de nem ültettek be, tehát az első őssejteket így nyerték, ami aztán a legtöbb országban tiltottá vált. Úgyhogy sokáig ez nagy gátat jelentett, mert ezeknek nagyon nagy gyógyászati, meg más potenciáljuk van ezeknek a őssejteknek, és sokáig nem tudtak új őssejteket előállítani. Aztán egy pár, mondjuk egy most már egy olyan 10-15 évvel ezelőtt sikerült ezt megoldani, ezek úgynevezett indukált pluripotens őssejtek, amikor a felnőtt emberből kinyelt sejteket vissza tudják alakítani ilyen pluripotens sejtekké. És tulajdonképpen ez a kísérlet, amit itt végeztek, ez is ilyen etikai kérdéseket előzhet meg, ugyanis itt sejttenyészetekkel dolgoznak, tehát nem kell megtermékenyített petesejtet használni, hanem már meglevő sejttenyészeteket tudnak felhasználni ilyen blastoidnak, vagy esetleg blastocistáknak az előállítására. Ők azt is mondják, hogy esetleg különböző betegségek kutatására, illetve gyógyszerek tesztelésére is lehet ezeket a sejttenyészeteket, blastocistákat felhasználni. Tehát nem csak a sikeres terhességet tudják elősegíteni, hanem esetleg új gyógymódokat, új terápiákat is lehet tesztelni ezeken a sejteken, és hát mivel ezek sejtek, ez nem ütközik olyan etikai problémákba, mint hogyha élő állatok vagy élő embereken végezni kell ugyanezeket a vizsgálatokat.
Most azt mondja, hogy ezekkel a blastoidokkal vagy blastocitákkal akár a beágyazódást is lehet segíteni, tehát konkrétan ez a kifejlesztett sejtcsoport, ez már segítheti ezt a folyamatot? Tehát ebből valamiféle gyógyszert tudnak előállítani majd? Vagy ezt alkalmazva segíthetik a beágyazódást a terhességeknél? Nem csak egy kísérleti terep lehet, hanem maga a megoldás is?
Igen, hogyha tudják azonosítani azokat a molekulákat, amelyek elősegítik a beágyazódást, és hát ez egyértelműen sikerült ebben a kísérletben, mivel ez a így előállított blastoid, ez sikeresen beágyazódott az endometriumban, tehát a mélybe, tehát megfogant, és hát ebben a vizsgálatban meg is nézték, hogy mik azok a molekulák, amelyeket ezeket a folyamatokat szabályozzák, úgyhogy igen, ez már elvezetett ahhoz, hogy ezeket megismerjük, és későbbiekben alkalmazni tudjuk őket.
Embereknél is gondolom.
Igen, igen, nem mondtam, ezek a folyamatok embernél, egérnél, ezek rendkívül módon hasonlítanak egymásra.